Áldott mennyeid, Atyánk, alázattal jövünk és járulunk színed elé ezen a kedves alkalommal, amit adtál nékünk ezen a délután, azzal a vágyjal és óhajjal, Uram, hogy drága ígéden keresztül szólítsál meg bennünket. Kérünk, hogy áld meg az ígét szívünkben, lelkünkben. Tedd élővé és maradandóvá, Uram, mindazt, amit szólsz hozzánk ezen a délutánon. Segíts mindannyiunknak megnyitni a szívünket az íge előtt. Segíts meg, Uram, hogy félretéve minden földi gondoskodás, minden olyan dolgot, ami megakadályozná azt, hogy megértsük a te üzenetedet, segíts, hogy félretegyük. Kérünk, hogy áldjál meg minden egyes szolgálatot. Tedd azokat is élővé és hatóvá mindannyiunk számára, és add, Uram, hogy a veled való találkozás élményével távozzunk majd erről a helyről. Amen.
Amen. Én.
Testvéreim, délutánon Isten igéjét olvassuk a Máté evangéliuma 5. részének 7. versét, majd a Sámuel 2. könyve 9. fejezetét teljes egészében. Így szól Isten igéje. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő vele, Jónatánért. Volt pedig Saul házából egy szolga, akinek neve Siba volt, akit Dávidhoz szólítának, és mondta a király néki. Te vagy és Siba, felele én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki a Saul háza népek közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát. Felele Siba a királynak, van még Jónatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. Mondta néki a király, hol van, és mondta Siba a királynak, imi az Ammiel fiának, Mákírnak házában van, Lódebárban. Akkor elküldte Dávid király, és elhozatta őt a Mákírnak, az Ammiel fiának házából, Lódebárból. És mikor megérkezett Dávidhoz Méfibósát, Jónatánnak, a Saul fiának fia, arccal leborula és tisztességet tűn néki, és mondta Dávid: Méfibósát, ki felele, imhol a te szolgád? Mondta néki Dávid: ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled Jónatánért, a te atyádért, és visszaadom néked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor fejet hajt a Méfibósát és mondta: micsoda te szolgád, hogy e holt ebre reáltekintettél, minémű én vagyok. Szólítá azután a király Sibát és mond, Saulnak szolgáját, és mondta néki: valamilyen volt Saulnak az egész háza népének, mindazokat a te urad fiának adtam. A majorságnak pedig viseljed gondját, és a te fiaid, és a te szolgáid, és beszolgáltassad, hogy legyen a te urad fiának kenyere, amellyel éljen. Méfibósát pedig az a te uradnak fia az én asztalomnál eszik mindenkor. Volt pedig Sibának 15 fia és 20 szolgája. Felele Siba a királynak: valamit az én uram a király parancsol nékem szolgájának, aképpen cselekszik a te szolgád. És Méfibósát az én asztalomnál eszik, mint a király fiainak egyike. Volt pedig Méfibósátnak egy fiacskája, kinek neve Mika volt. A Siba házában lakozók pedig mindnyájan Méfibósát szolgái voltak. Méfibósát tehát Jeruzsálemben lakozik, mert mindenkor a király asztalánál eszik vala. És ő mind a két lábára sánta vala.
Minden földre született embernek van egy célja. És a célok közt legtöbbször megfordul, és általános az, hogy szeretne boldog lenni. És igyekeznek az emberek mindent megtenni azért, hogy boldogok legyenek. Ezt a Jóisten nagyon jól tudta. És most egy jó pár vasárnapja tanít bennünket, és elmondja nekünk a Jóisten, hogy hogyan lehetünk boldogok. Az emberek keresik a boldogságot, de sokszor nem ott, ahol kellene. Keresik a munkában, különböző szokásokban, még mondhatnám azt, hogy bűnös tevékenységekben, de keresik, kutatják és akarnak boldogok lenni. De mi jól tudjuk azt, hogy az igazi boldogságot csak a Jóistennél kaphatjuk meg. Az emberi, a világi boldogság Isten nélkül nagyon, de nagyon rövid ideig tart. Vannak percek, órák, talán napok, amikor egy-egy ember elmondhatja azt, vagy elmondja, hogy igen, most boldog voltam. Igen, de ez a boldogság nem tartós egyáltalán. Az igazi tartós boldogság, amit én úgy jegyeztem fel, hogy ami a halálig tart, azt Jóistentől kaphatjuk meg. Akkor, amikor megtértünk őszintén ő hozzá, akkor boldoggá tette az életünket. Ugye milyen sok bizonyságtevést hallgattunk meg, amikor a testvérek, testvérnők elmondták, fiatalok, hogy megtértem, ezeket elhagytam, és most már boldog vagyok. És aki megmarad az Úrban, az mind végig boldog lesz. A Jóisten gondoskodott erről is, hogy tanítson meg bennünket, hogy lehetünk boldogok. De a címünk most az, hogy boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. Mi is az irgalmasság? Úgy elgondolkoztam rajta, nincs magyar nyelvi szótárom, de én úgy megfogalmaztam, hogy a boldogság az egy meg nem érdemelt szeretet gyakorlása egy személlyel szemben. Szeretet gyakorlás, meg nem érdemelt szeretet gyakorlás egy másik embertársammal, egy másik személlyel szemben. És a Bibliában sok ilyen történetről olvashatunk, sokat felsorolhatnák közülök. De csak egy párat említek meg, itt van például, amit felolvastunk, a Dávid és Méfibóset esete. Látjuk azt, hogy barátság fűzte Dávidot Jónatánhoz, és ezért, mondjam úgy, irgalmasságot cselekedett az ő fiával. Pedig tudjuk, hogy Saul milyen sok rosszat tett Dávidnak. Ha emberileg nézzük, akkor nem valami jóra várhatott Méfibóset. Nem tudta, hogy miért hívatja. De Dávid király irgalmasságot tett. Aztán emlékezzünk meg arról a Máté 18-ban, ahol egy gazdag embernek volt két adósa, az egyik nagyon sokkal tartozott neki, úgyhogy egész vagyonát, családját el kellett volna adni, még talán az se lett volna elég, hogy megadja a tartozását. De mivel ez az ember megalázkodott, leborult előtte, elengedte az adósságot. Irgalmasságot cselekedett vele. Kiment, és találkozik az ember a szolgatársával, aki nagyon kevés összeggel tartozott, és addig, ahogy írja az ége, folytogatta, és tömlözbe záratta, még meg nem fizett mindent. Milyen kegyetlen szívű kellett legyen ez az ember. De jelképezi ez az én szemembe a mai világot. Valami ilyesmit élünk meg ebben a világban. Szeretjük azt, ha nekünk jót tesznek, de ha csak lehet, mi nem nagyon vagyunk rá képesek, és szeretjük azt, ami minket megillet, talán minden áron behajtani, még akkor is, ha a testvéremnek, a munkatársamnak, vagy szomszédomnak ez a kárára megy. Ilyenek ma az emberek. Tanuljuk meg, hogy mint Isten gyermekei, gyakoroljuk az irgalmasságot. Aztán egy másik úgymond negatív példa, ott van az irgalmas samaritánus példázatában a pap és a lévita. Elmennek az összevert ember mellett. Vajon mi sokszor nem kerüljük ki a nyomorultat, a szegényt, az elhagyottat? Készek vagyunk mindig segíteni? Sokszor meg is magyarázzuk. Menjen dolgozni, ne csinálta volna ezt, ne tett volna azt, nem jutott volna oda. Pedig talán még a 1%-át se ismerjük az embernek az életéből. De mindjárt olyan hamar tudunk ítélkezni felette. A jó Isten arra tanít. Legyünk irgalmasok azokkal, akik rá vannak szorulva. De a jó Isten irgalmas volt hozzánk. Emlékezzünk meg, amikor a nyomorult helyzetben voltunk, bűnös életben, a bűnben elmerülve, ellene rugódoztunk, szembeszálltunk vele, és ő mégis szeretett. És elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy megváltsa az életünket, hogy kiemeljen a bűnből, hogy gyermeki rangra emeljen bennünket. Azért, mert tudta azt, hogy olyan gyengék és erőtlenek vagyunk, hogy a magunk erejétől ezt nem tudtuk volna megtenni. De elküldte az egyetlen egyet, mert szeretett. Irgalmasságot gyakorolt velünk. És akar gyakorolni minden egyes emberrel, aki vágyik utána. Aki őszintén jön ő hozzá, azt felemeli, annak megbocsájt, és megkapja ezt a csodálatos rangot. Isten fiaivá emeli őket. Sokszor olyan könnyű ezt kimondani. Gondoljunk bele. A hatalmas Istennek lehetünk a gyermekei, a fiai. És láttuk, és az Úr Jézus bemutatta földön jártában, hogy milyenek kell legyünk. Leírja az íge, útmutatást ad minden cselekedetünkre, minden helyzetre az életből, hogy hogyan és mind kell viselkedjünk. És ezek között ott van az irgalmasság is. Én szeretném és vágyom arra, és buzdítom a testvéreket is, hogy igyekezzünk azon az úton haladni, amelyre az Úr rátette a lábunkat, és azt tenni és cselekedni, amire tanít. Most, ma délután az irgalmasságra. Legyünk irgalmasok az embertársainkkal szemben. Úgy is, hogy bizonyságot teszünk nékik, hogy kiragadhassuk őket is a bűnös életből, segítsük az Úr útjára lépni, és hogy együtt szolgálhassunk néki. Amen. A férfi kart kérjük mostan, amiután Sípos Rodé fog szolgálni.
Boldog vagyok, mert szememet fel a hegyekre emelem. Lábadnál halva tanításod, édes megváltóm, Istenem. Boldog vagyok, mert szegény lelkem általad gazdag lehetett. Boldog, ha bűnöm miatt sírok, mert vigasztalást nyerhetek. Boldog vagyok, ha szívemben alázad, csend és béke van. Boldog, ha embertársaimhoz mindig szeliden szól szavam. Boldog vagyok, ha megbocsátok, mert én is irgalmat nyerek. És Jézus Krisztus érdeméért gyermekének neveztetem. Boldog vagyok, mert megváltottként békességre igyekszem. És Jézus Krisztus érdeméért gyermekének neveztetem. Boldog vagyok, ha ő érette háborúságot szenvedek, ha csúfolnak és megvetnek a hitemért az emberek. Boldog vagyok, ha szidalmaznak, ha gonosz szólnak ellenem, mert tudom, Jézus megígérte, a mennyországban lesz helyem. Boldog vagyok, újong a lelkem, mert a jutalmam végtelen. Bőséges lesz ott fenn a mennyben, hogy dicsérhetem Istenem.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, majd Olá Tábitát szolgál. Thank you.
A tavalyi évemet úgy kezdtem, hogy nem szeretnék többet mutatni annál, ami vagyok, de szeretnék több lenni. A év vége közelettével arra jutottam, hogy szinte csupán csak felismerésekkel lettem több. Nagyon sok lehetőséget kaptam volna arra, hogy hallgassak, mégsem hallgattam. Annak ellenére egy nagyon szép évem volt, nagyon sokszor zugolódtam, és nagyon sok panasz hagyta el a számat. Nagyon sokszor Isten nagyon szépen akart engem vezetni, de én úgy gondoltam, hogy én ezt sokkal jobban tudom, és mentem a magam feje után. Az egyik legfájdalmasabb felismerésem az egy nyári estén történt, egy teljesen átlagos este volt. Rájöttem arra, hogy az ima életem az nagyon gyenge, és nem arról beszélek most, hogy megtartjuk a reggeli áhítatot, és utána imádkozunk, majd az estét, és utána imádkozunk, hanem ettől egy sokkal személyesebbről. És ez nekem nem volt meg. Egy csalódás volt ez. Hogyan lehet az, hogy mond ennyi éve Isten gyermekének mondom, tartom magam, és ez mégis hiányzik az életemből. Majd nem tudom pontosan, hogy mennyi idő telt el, de énekeltünk egy éneket, aminek az első sorai úgy kezdődnek, hogy lábaidnál jó, hát hadd maradjak még. Ezt veled lenni, ez az otthonom. Majd folytatódik, én nem érdemlem meg, te mégis megtetted. Megkaptam tőled a kegyelmet. Olyan jó volt újra azzal szembesülni, hogy én nem értem szerint vagyunk fizetve. Engem nem azért szeret Isten, mert én tökéletesen megélem a hívő életet. Nem szeret engem kevésbé azért, mert rengetegszer hibázok, és nem szeret mást jobban azért, mert sokkal jobban meg tudja élni ezt a hívő életet. Azóta más az értékrendem, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindig hallgatok, amikor hallgatnom kéne, vagy hogy mindig csordultig tele van hálával a szívem. De komolyan imádkozhatok, és imádkozok ezért is. Tegnap megnéztünk kifin egy filmet, amelyben volt egy jelenet, ami már akkor is megfogott, amikor először láttam ezt a filmet. Egy kórházban vagyunk, beteglátogatás folyik éppen. A gyülekezetnek a lelkipásztorát elkísérte egy gyülekezeti tag is. Valamilyen oknál fogva a gyülekezeti tag nem került be ahhoz a személyhez, akit eredetileg indultak meglátogatni, és teljesen véletlenszerűen egy idegen ember szalonjába került. Elkezdtek beszélgetni. Ez az ember egy nagyon-nagyon beteg ember volt. Amikor a búcsúzáshoz értek, akkor ez a gyülekezeti tag megígérte ennek az embernek, hogy imádkozni fog érte, és majd újra meglátogatja. Valamennyi idő elteltével meg is látogatta, és a beszélgetés során megkérdezte ez a beteg ember, hogy imádkoztál értem? És ez a gyülekezeti tag ez nem tudott válaszolni. Az a válasz az volt, hogy nem. Hát amikor ez a jelenet volt a filmben, akkor az eszembe jutott az, hogy annyiszor megígértem másoknak, hogy imádkozok értük, és nem tettem. Vagy hogyha tettem is, akkor olyan felszínesen, hogy na hát gyorsan elmondtam egy imát értük. És ezen a területen is változnom kell. Tudom, hogy nagyon sokan a gyülekezetből nagyon kitartóan imádkoznak már értem, és mindenkiért, akinek szüksége van, imára évek óta. Nem szeretnék megelégedni azzal, hogy ó, hát értem, imádkoznak, vagy nagyon sokan imádkoznak a gyülekezetből, és nekem nem kell úgy. Szeretnék én is egy olyan tag lenni, aki imádkozik, akire számíthatnak a testvérek, hogy imában támogatja. Kívánok mindenkinek kitartást ebben. Amen.
Hallgatjuk meg. Ezt követően Vince Zoltán testvér fog szolgálni, majd újból a zenekar, és még lesz lehetőségünk, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne egy építő bizonyságtevést elmondani, helyet adunk. Thank you.
héten valamelyik nap pontosan azokat az igéket olvastam, és azt a történetet, amiről a délelőtt hallhattunk, a gadarai ördöngős történetét, és már akkor elgondolkoztam azon, hogy többször olvastam már ezt a történetet, de csak most gondolkoztam el azon, hogy hogy is történt ez, hogy ugye miután elhagyja az ördög, és a gonosz lelkek eltávoznak ebből az ördöngősből, és tudjuk a történetet, hogy beszállnak, ugye kiűzi őket a disznónyájba, majd azok elpusztulnak emiatt, és olvassuk tovább, úgy olvassuk az utolsó versben, hogy íme az egész város kiment Jézus elé, és mihelyt meglátták, kérték, hogy távozzék el a határukból. Olyan fura ezt olvasni, hogy Jézus tett egy csodát, ugye, amit ők emberek nem tudtak megtenni. Olvashatjuk a Márk evangéliumában, hogy próbálták megkötözni, próbálták megbilincselni, próbáltak mindenféle dolgot tenni vele, de nem sikerült. És ugye jön Jézus, és megteszi ezt a csodát. És ennek ellenére ez a nép, ezek az emberek így reagálnak, hogy ott van az a valaki, aki csodát tett, és mindenki felismerhette, mert ismerték ezt a helyzetet, hogy ők maga tehetetlenek voltak, és ennek ellenére mégis így reagálják le ezt az egész dolgot, hogy azt nézik, hogy mi elvesztettük a megélhetésünket, elvesztettük a disznóinkat, és ez nekünk sokkal többet jelent, mint az, hogy láttuk Jézust itt közöttünk járni, csodát tenni, és ugye ő megszabadított egy lelket, egy embert. És kérték tőle, hogy távozzon el onnan. És gondolkoztam azon is, hogy vajon Jézus miért engedte meg azt, hogy a disznók úgymond elvesztenek, mert tudta nagyon jó, hogy mi lesz, ugye, hogy elvesznek ezek a disznók, és az embereknek ez egy nagy mínusz lesz számukra, de talán úgy gondolom, hogy így akarta próbára tenni ezeket az embereket, hogy jó, itt vagyok köztetek, csodát teszek köztetek, azt, amit ti semmiféleképpen nem tudtatok megtenni, de én megteszem, megmutatom nektek, hogy igenis, nekem hatalmam van e fölött is, de lássam, hogy ti hogy reagáltok akkor, hogyha ez nektek valamibe kerül. És szomorúan olvashatjuk azt, hogy kérték őt, hogy távozzon el onnan. De mennyivel másabb lett volna a történet, hogyha ugyanez az egész nép, az egész város összegyűl, megkeresik Jézust, és csodálják őt, és őt imádják, és szolgálatába állnak. És ráismernek arra, hogy igenis, ő Úr és Király. És biztos vagyok benne, hogy ha felismerték volna ezt, akkor kárpótolta volna őket a disznókért sokkal, de sokkal, sokkal bőségesebben, és sokkal több lett volna nekik, mint azelőtt. És ha elgondolkozunk, vajon a mi életünkben, az én életemben is, hányszor volt az, hogy bizonyos dolgokat talán nehezebben engedtem át Jézusnak? Vagy nem mertem megtenni bizonyos dolgokat, mert féltem attól, hogy mi lesz, hogyha mondjuk azt elveszítem, mi lesz, hogyha úgymond elveszítem a kontrollt körülöttem, és talán nem tettünk meg bizonyos dolgokat azért, mert féltük ezt teljesen Jézusra bízni. És vajon mennyivel vagyunk mi lelkileg, vagy akár testileg is szegényebbek pont emiatt? Mert sajnáltuk talán azt a pár disznót. Legyen ez tanúság számomra is, és a testvérek számára is, hogy így tudjuk rábízni Jézusra dolgainkat, mert ő az, aki tud sokkal többet adni.
Thank you. boldogság a sorozatunknak a témája. Hát van egy boldogsággyilkos, úgy hívják, hogy a félelem. Sok mindentől félünk, meg belénk adagolják a félelmet. A héten hallottam egy kis összeállítást, egy érvelést ezzel a világjárvánnyal, ami most hallunk léptenyugon. És az illető onnan indult ki, ennek a világjárványnak az idegen megfelelőjéből, a pandémiából. És visszaszármaztatta a szónak az eredetét, a pandémia, a pánik, ugye a pánik, ami kialakul, és csatlakoztatta ezt egy mitológiához, a Pán Péter mitológiájához, amikor ez a Pán Péter megfújta azt a bizonyos sípját, hogy mennyire eluralkodott még a hatalmasokon, az óriásokon is a félelem. És a félelem miatt rogytak térdre. És valahogy azt magyarázta, hogy ez a mai kornak a pánsípja, amit megfújnak nagyon sokszor, az a média. És ezen keresztül nagyon sokszor a félelmet közvetítik, és azt érik el, hogy az emberek rettegjenek, félelem között legyenek. Eszembe jutott a Dániel prófétából, könyvéből a történet, mikor ott is arról van szó, hogy az olyan törvényt hoztak, szobrot állítottak a király képmásáról, és mikor megfújták a sípot, meg megszólaltak a különféle hangszerek, dob, citera, síp, stb., akkor le kellett borulni, térdre kellett esni. És mintha ma is így lenne, nagyon sokszor megnyitjuk azt a bizonyos sípot, a médiát, vagy megszólalnak azok a különféle hangok, és akkor kell rettegni. Kell rettegni a világjárványtól, már kell rettegni az időjárástól, mert mindig úgy elénk állítják, hogy az évszázad hidege lesz, meg melege, meg stb. Rettegni kell két Sri Lankai péktől is, meg stb. Stb. És ma délelőtt arról volt szó, hogy szól az Úr is. És milyen jó az, mikor megszólít az Isten bennünket, hogy az nem rettegést hoz a mi szívünkben, hanem békességet, nyugalmat, szabadulást, szabadságot. És hadd legyen ott, hogy ne a különféle hangok előtt boruljunk mi térdre, hanem az Úr szava előtt, az Isten beszéde előtt. És hadd olvassuk egy bátorítást, ha már a világjárványt is megemlítettem, szeretném elolvasni a 91. Zsoltárt. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek el is melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak néz és meglátja bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, és hátradhoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy megnézd a lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperád, eltiprod az oroszlánkőköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Amen.
helyet foglalni. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében, és örvendünk annak, hogy az Úr kegyelméből ismét itt lehetünk az ő házában. Most az énekkar szolgálatát kérem, majd pedig az igéből fogok szólni. A boldog mondások, a mennyek országának alaptörvénye, alkotmánya, amelyet az Úr Jézus elmond azért, hogy az emberek tudják, hogy ő ki, miért jött, és milyen célja van velünk. És ahogy már elhangzott, boldog akar lenni az ember, csak boldogságát sok mindenben keresi, viszont nem a jelleme változásában, és legtöbben nem abban keresik, hogy Istenhez közeledjenek. Ezért aztán a boldogság keresésből sokszor boldogság hajsza meg kiégés lesz. Az Úr Jézus olyan boldogságot kínál saját magában, a vele való kapcsolatban, amely nyomán nem kiég az ember, hanem betelik az élete, mert az örökkivaló forrásból, Jézus Krisztusból merít. És amikor arról olvastunk, hogy boldogok az irgalmasok, akik, mert ők irgalmaságot nyernek, akkor arra gondoltam, hogy jótékonykodni lehet, megváltott élet nélkül is, bizonyos pontig. De igazi, isteni irgalmat gyakorolni csak azt tud, aki ezt megtapasztalta Isten részéről. És beugrott két történelmi kép, az egyik egy pozitív, amelyet nagyon jól ismerünk, a másik pedig egy negatív, röviden elmondom. A negatív képpel kezdem. Az első világháborúban a székely hadosztály Galíciában harcolt. És bennük volt a székely virtus, meg a büszkeség, és egy elég furcsa jelmondatuk volt. Isten minket ne segítsen, csak csodálkozzon. Figyelje, hogy mi hogy harcolunk. És nagyon sokszor benne van ez az emberben, hogy nekem nincs szükségem segítségre, megoldom én ezt magamtól, vagyok én olyan büszke, meg önérzetes, meg van annyi tudásom, meg okosságom, meg ügyességem, hogy megoldjam a dolgokat, és az életemet én irányítsam úgy, ahogy jónak látom. Aztán előbb-utóbb mindenki jut egy olyan pontra az életében, amikor rájön arra, hogy Isten irgalma nélkül elveszett. A másik kép, amelyet említeni akartam, az pedig jól ismert, a skót misszionárus és felfedező David Livingstone-ról szól, aki a rabszolgának megkegyelmezett, megvásárolta őt a rabszolgakereskedőtől, többször mondtuk ezt már a gyülekezetben, még én is, de mindig szívembe markol. Megvásárolta a rabszolgakereskedőtől, és azt gondolta ez a rabszolga, hogy na hát, eddig tartott a hívőség. Azt mondja, hogy hívő, azt mondja, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett, erre fel megvásárol engem, hogy rabszolgája legyek. De nem azért vásárolta meg, hanem azt mondja neki, azért vásároltalak meg, hogy felszabadítsalak, hogy kegyelmet, hogy irgalmat gyakoroljak veled. Halvány képe ez annak, amit Isten gyakorolt velünk, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy amit Dávid gyakorolt Mifibósettel, az is az Isten felén gyakorolt irgalmának az előképe. De mielőtt az igéből kimondott igeszakaszból szólnék, röviden hadd lássuk, hogy mi történt a Saul és három fia eleste a Gilboai csata, és e között az esemény között. Ugye elesik Saul és három fia, és az egész izraeli haderő a filiszteusok fegyvere miatt a Gilboa hegyén, és gyászol az ország. Aztán voltak, akik abban reménykedtek, hogy a Sauli dinasztiát újra lehet éleszteni, újra trónra lehet helyezni, és erről szól a Sámuel második könyvének első három része. Miután Dávidhoz jön egy amálekita, azt újságolva, hogy ő ölte meg Sault, egyébként ugye hazudott, és Dávid megöleti ezt az amálekitát, hogy hogy merte felemelni kezedet Isten felkentje ellen. Arról olvasunk, hogy Abner, aki Saulnak unokatestvére és hadvezére volt, Isbósetet, Saul egy másik fiát királlyá teszi Izraelnek egy kis százalékán. Olyannyira, hogy Joáb és a Dávid emberei megütköznek Abnerrel és az Izrael hozzápártolt csapataival, és testvérháború lesz. A trónharcból mindig testvérháború az eredmény, aminek senki nem győztese, mindenki csak nyertese, mindenki csak vesztese, akarom mondani. És ekkor történik az, hogy Abner önvédelemből megöli Asáelt, aztán Abner is, mivel megharagszik Isbósetre egy kaland miatt, egy affér miatt, Rizpa miatt, illetve Isbóset haragszik meg Abnerre, Abner úgy dönt, hogy elpártolok tőled, és megyek, segítek Dávidnak. Jó belátásra tér, igaz, hogy bosszúból. És Dávidhoz jön, hogy Izrael többi törzseit Dávidhoz gyűjtse. Aztán, mikor elbúcsúzik Dávidtól, mert együtt étkeztek, jön Joáb a harcból, és Joábnak a szívében ott volt a bosszú vágy Abner felé, mert megölte Abner önvédelemből a testvérét, Asáelt. Úgyhogy Abner megöli, illetve Joáb megöli Abnert, és Dávid gyászával kifejezi azt, hogy már pedig az ő keze nincsen ebben a gyilkosságban. És a negyedik részben olvasunk először Méfibósetről röviden, hogy ugye gyermekkorában, mikor a gilboai csata hírét hallották, akkor a dajkája futni kezdett vele, ő pedig kiejtette a kezéből, és Méfibósét életére lesántult. Dávid az első 7 évében Hebronban uralkodik, majd 7 év után foglalja el Jeruzsálemet, és itt egy nagyon érdekes kifejezést olvasunk, ami még élesebb kontrasztba állítja a mai igénkkel a Dávid jellemét. Azt mondja, hogy a vakokat és sántákat gyűlöli a Dávid lelke. Itt pedig éppen egy sántával tesz jót. Éppen egy mozgássérültel tesz jót. Majd visszahozatja a frigyládát, és azon gondolkozik, hogy Istennek házat épít. Megmondja neki Nátán proféta, hogy nem te leszel az, hanem a fiad. Majd körülötte legyőzi a filiszteusokat, ammonitákat, moábitákat, és eszébe jut a régi barátjának, Jónatánnak tett ígéret, amelyet még akkor tett Jónatánnak, mikor Jónatán Saul szándékáról tudva figyelmezteti Dávidot arra, hogy vigyázz, mert apám meg akar ölni, menekülj el. És Dávid, Jónatán már akkor látta, hogy Dávid király lesz, és megkérte, hogy ha majd Isten téged felemel, akkor ne feledkezz meg az én családomról. És ekkor látjuk az irgalomnak ezt a szép példáját, amely, mint mondtam, jó példája és előképe annak, amit Isten tett velünk Jézus Krisztus által. Szeretnék szólni elsősorban arról, hogy hogyan nyilvánul meg a király irgalma, majd arról, hogy mi erre Méfibóset válassza, és mi legyen a mi válaszunk is. Az első dolog, amely megfogott az igéből, hogy ugye Méfibóset joggal várhatta azt, hogy most Dávid őt lefejezteti, megöleti, mert ez volt a szokás az akkori uralkodó házakban, hogy az előző uralkodóház leszármazottait megöljük, már csak azért is, hogy a trónvitorlást és a trónviszályt kizárjuk. Dávid nem ezt tette. És azt mondja neki, hogy irgalmasságul tartozom neked a te atyádért, Jonatánért. Jól esett nekem azt látni, azt hallani, hogy a királynak jó szándéka van velünk. És úgy, ahogyan Dávidnak jó szándéka volt Méfibósettel, fel akarta őt emelni, emlékezett a Jonatánnak tett ígéretére úgy, a nagy királynak is jó szándéka van az életünkkel. Isten, a királyok királya, az uraknak ura egy pillanat alatt eltörölhetné életünket, és teljesen igazságos lenne, ha ezt tenné. Mégis irgalmában jót tervezett felőlünk. Ezt üzente Izrael népének is a fogságban, hogy békességet és nem romlást tervezek, hogy reményteljes jövőt adjak nektek. Drága testvéreim, mi azért vagyunk itt, mert Istennek jó terve van az életünk felől. És hadd legyen ez bátorítás akkor is, hogyha most nem látszik ez, ha most felhős az életünk ege, Istennek hosszú távon jó terve van az életünk felől. Nem azt jelenti ez feltétlenül, hogy minden rózsás lesz földi életünk folyamán, de azt jelenti, hogy az örökké valóság szemszögéből Istennek csodálatos, szép, jó terve van felőlünk. Jót akar tenni velünk. Azt mondja a másik helyen a próféta, hogy örvendezem, ha jót cselekedhetem veletek. Isten alig várja, hogy az ő gyermekeivel, a hozzá kiáltókkal jót tegyen. Itt azt látjuk, hogy Méfibóset felé Dávid kezdeményezte az irgalmat, mert Méfibóset el se tudott otthonról jönni, otthonról. Ahol meghúzta magát Mákir házában, Lódebárban, ez a Gileád földén van a Jordántól keletre, ami, és amúgy azt jelenti a Lódebár neve, hogy nem föld, vagy semmiség, pusztaság, egy eldugott, reménytelen hely. Ma úgy mondanánk kicsit csúnyán és kicsit nem hívőiesen, hogy Isten háta mögötti hely. Persze semmi nincs az ő háta mögött, de egy olyan hely, amely nem valami reménykeltő. És Dávid jót tervezett, a király jót tervezett felőlünk. Nem tudom, hogy mennyit láttunk már meg a király jó tervéből az életünkre nézve. Nem tudom, hogy mennyi bontakozott ki ebből, de hadd legyen számunkra jó hír az, hogy a király nem eltörölni akar. A király a hatalmát nem ellenünk használja. A király jót tervezett, bűneink bocsánatát, békességünket, örök életet. Aztán, ami még nagyon megfogott és nagyon jól esett nekem, azt mondja az ige, hogy irgalmasságot akarok tenni vele Jonatánért. A mai világban, üzleti társadalomban, piacgazdaság világában élünk, ahol arról van szó, hogy fizetsz, és kapsz szolgáltatást. És ha nem tudsz fizetni, akkor nem kapod a szolgáltatást. Méfibósetnek lehet, hogy nem volt könnyű azt feldolgozni, hogy ő, aki amúgy király unokája, most semmit nem hozhat Dávid elé. Nem azért tett vele Dávid jót, mert ő bármit fel tudott volna mutatni Dávid előtt. Ha úgy tetszik, kétszeres, háromszoros hátrányban volt. Egyrészt az ellenkirály, az előző királyi dinasztia leszármazottja, ilyen értelemben halálra ítélt. Másrészt Sánta, és azt is mondta a mózesi törvény, hogy Sánta ne menjen be az úrházába. És testvéreim, most nem a fizikai sántaságról szeretnék beszélni, mert van annál egy sokkal súlyosabb sántaság. Fizikai sántasággal még lehet élni, és lehet a mennybe menni, és lehet boldog lenni, hanem a lélek sántaságáról. Mindannyian úgymond sántálunk lelkileg születésünktől fogva. Méfibosát nem hozhatott semmit a király elé, csak sántaságát, kivetettségét, halálra ítéltségét. A király nem érettetett jót. A király nem azért szeretett engem, mert én ezt megérdemeltem volna. Kemény leckéje volt ez hívő életemnek, hogy Istennek nincs mit hozzak. Csak bűnös, összeszennyezett szívemet, elrontott életemet, saját büszkeségemet, amely mögött ott volt a bűn, és Isten nem az én érdememre néz, hanem a Jézus Krisztus érdemére. Az ő igazságát tulajdonítja nekem, és az ő érdemén keresztül néz rám. Az ő igazságáért szeret engem, és az ő igazságáért gyógyít meg a lelki sántaságból, egyenesíti ki útjaimat, lábaimat, úgy, ahogyan azt mottónk is mondja, évi mottónk, és azért szeret, mert Jézus Krisztus mindent elvégzett érettem. Azért szeret, mert Jézus Krisztus által bemenetelem van a kegyelem királyi székéhez. A hívő nép, Isten hívő népe nem az önérdemén fitoktató nép, hanem a Krisztus irgalmából élő nép. Kegyelemből élő nép. És ez hálára kötelez. Ez örömöt ad, ez boldogságot ad. Dávid megemlékezik a Jonatánnal kötött szövetségéről, és Jonatánra való tekintettel kegyelmez Méfibósetnek. Isten megemlékezett a velünk kötött szövetségéről Jézus Krisztusban, és a keresztre való tekintettel kötött szövetséget velünk. Az ő érdemét, a Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa, ezt mondja az apostol. Csodálatos azt tudni, hogy bár nem hoztam semmit, csak régi énemet, csak bűnös énemet, mégis Isten kegyelmezett. És szabad lehetek, örvendhetek benne, nem terhel a múlt, van reménységem a jövőre nézve, és van reménységünk az örök életre nézve, Jézus Krisztus által. És a mai délutánon hadd legyen ez egy örömhír, és hadd melegedjen fel a szívünk, és adjunk hálát. Ha pedig még önigazságunkkal akarunk jönni Istenhez, és bemutatni neki, hogy mi milyen jók vagyunk, vagy azt mondjuk, hogy mi még elintézzük ezt magunktól, Uram, nem kell te segíts, akkor hadd jöjjön el az a pillanat, akár a ma délután, amikor összehullunk Isten előtt, és azt mondjuk, hogy Uram, rád van szükségem, öltöztess fel a te igazságodba. Azt is látjuk Isten igéjében, hogy, és ez is nagyon meglepett, és nagyon jól esett a lelkemnek, azt mondja Dávid, hogy ne félj, kétség nélkül irgalmaságot cselekszem veled Jonatánért, a te atyádért, és visszaadom Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, vagy földbirtokát mai magyar nyelven, és te mindenkor az asztalomnál fogsz enni, mint a király fiainak egyike. Úgy az emberi önérzet, az emberi igazságérzet, amely nem isteni igazság, azt mondaná bennünk, hogy azt mondhatta volna Dávid, hogy tudod mit, Méfibóset? De azért mégis egy ellenséges dinasztia tagja vagy, meghagyom az életedet, de húzd meg magad a sarokba szépen, és tegyél róla, hogy ne nagyon lássuk egymást. De nem ezt mondja neki, hanem azt mondja, hogy Méfibósét, teljesen rehabilitállak. Sőt, többet kapsz, mint amit valaha elképzeltél volna. Olyan csodálatos számomra az, hogy Isten nem a saját érdemtelenségem és bűneimen keresztül néz rám, hanem sokkal többet ad, mint amit elképzeltem volna. A király asztalához ültet, királyi falatokkal, most lelkileg beszélek, mennyei örökséggel, és visszaadja az elvesztett birtokokat. Sámuel első könyvének 7. részében van egy olyan szakasz, ahol azt mondja az ige, hogy a figyláda 20 esztendeig volt távol Izrael népétől, és eljött egy olyan időszak, amikor egész Izrael elkezdett siránkozni az Úr után. És mikor felkiáltottak az Úrhoz, az Úr nem csak annyit tett, hogy megszabadította őket a filiszteusoktól, és pillanatnyi győzelmet arattak, hanem azt mondta az ige, azt jegyzi meg a Szent Író, hogy visszaszerezte Izrael az elvesztett városokat a filiszteusoktól, Gáttól Ekronig. Testvéreim, megtörténhet az, hogy életünkben is vannak olyan területek, amelyeket elvesztettünk. Lelki területek. Talán engedetlenségünk miatt, talán közömbösségünk miatt, talán lelki meglazulásunk miatt. Vagy talán azért, mert Isten tervével ellentétesen cselekedtünk, vagy nem tudom. De lehetnek területvesztések az életünkben. Amikor azt mondjuk, hogy hol voltam, és most nem vagyok ott, ahol voltam, hanem annál lennebb vagyok. Hogy valamikor talán melegebb volt a szívem, valamikor talán forróbban imádkoztam, valamikor talán jobban égett a szívem az elveszett emberek megmentéséért, valamikor talán forróbb volt a kapcsolatom a testvéreimmel, valamikor talán csodálatosabb volt az Istennel való közösség. Szeretném azt elmondani, hogy mikor ezeket mondom, akkor nem másról beszélek, hanem nekem is voltak ilyen érzéseim, amikor Isten így megintett. De szeretném azt elmondani, hogy a király által, a királlyal való kapcsolat által, a király rehabilitációja által visszakaphatjuk a lelkileg elvesztett területeket. Visszakaphatjuk talán szeretteinket, akikért régóta imádkozunk. Visszakaphatjuk azokat a területeket, amelyeknek az elvesztése különösen fáj nekünk. A király visszaadta, és egyedül ő képes visszaadni. Méfibóset tudta azt, hogy itt nem akárki segíthet rajta, itt csak a király segíthet rajta. És nem csak ennyit tett Dávid, hanem azt is mondja, hogy Mifibóset az én asztalomnál eszik, mint a király fiainak egyike. A római levél 8. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, hogyha vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőjünk meg. Drága testvéreim! Isten királyi gyermeki mi voltot adott nekünk, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek, akik nem testből és nem vérből születtek, nem férfi indulatjából, hanem a lélektől. Testvéreim, olyan méltóságot kaptunk, olyan Isten fiúi méltóságot Krisztusban, amelyet el sem tudunk képzelni, amely most még csak félig meddig látszik, de majd egyszer kiteljesedik. De mivel ilyen Isten fiúi méltóságot kaptunk, ezért legyünk hálásak, és éljünk a fiakhoz méltóan. Úgy, mint akik szeretjük a mi atyánkat teljes szívből, ragaszkodunk hozzá, és nem tud a világ olyant kínálni, amely elszakítson a mi atyánktól. Mert nekünk az Isten fiúi méltóság mindennél több. És arról is szeretnék röviden szólni, hogy hogyan reagál Mifibóset erre az irgalomra, a király irgalmára, és mit jelent ez nekünk. Azt mondja az ige, ez az igei hasonlat, egy beszédes hasonlat. Ki vagyok én, hogy döglött kutyára vagy holt ebre rátekintettél, mint én vagyok? Ez legalább kétszeresen tisztátalan volt a zsidóknak. Egyrészt tisztátalan volt az élő kutya is, de a döglött kutya az még holttest is volt, bármint tetem, és ilyen értelemben is tisztátalan volt. Tehát azt mondja Méfibóset, hogy Uram király, én nem vagyok méltó, hogy rám tekints. Ez egy érdemtelen jó tett. És az történik, amikor Isten irgalmát megtapasztaljuk, hogy meglátjuk a saját érdemtelenségünket. eltűnik a saját jogaink és igazságaink fitoktatása, meg az, hogy velem hogy kéne bánjanak, de mégse bánnak úgy, és azt látom, hogy a király irgalmából élek. Hogy meg nem érdemelt jóságát tapasztalom. Hogy nekem felettébb többet adott az Úr, mint ahogy én azt megérdemelném. Aztán Méfibósátról azt is látjuk, hogy elfogadja ezt az irgalmat. Ahhoz, hogy a király valakin segíteni tudjon, ahhoz fogadni kell az irgalmat. És Méfibósátnek ez nem egy pillanatnyi múló érzés volt, hanem ő végig érdemtelennek látta magát. Részekkel és évekkel később a Sámuel második könyve 19. részében, amikor Dávidnak menekülnie kell Absalom elől át a Jordánon Mahanáimba, ugyancsak ehhez a Mákírhoz, aki Méfibósetet is ellátta, és Barzilaihoz, és visszatér aztán Absalom halála után Mahanáimból Jeruzsálembe, akkor Méfibósát elé jön gondozatlan arccal, szakállal és hajjal, és így mutatja ki a király felé való szeretetét, mármint úgy, hogy a király jelenléte nek a hiánya neki fájdalmas volt, ezért nem is borotválkozott, nem is nyilatkozott. A gyásznak egy kifejezése volt ez az ő részéről. És akkor is visszatér arra, hogy Uram király, te velem nagy jót tettél. Az én egész házam halára méltó lett volna, Isten, mégis rám tekintettél. Testvéreim, a hívő ember, aki megtapasztalja Isten irgalmát, annak nem egy múló érzése ez. Nem arról van szó, hogy Uram, megbocsátottad bűneimet, aztán megyek tovább, ahogy az életem, ahogy én akarom élni az életemet. Hanem ez az irgalomért életünk végéig hálásak vagyunk. És tudjuk azt, hogy Isten honnan mentett meg, ez hálára, odaszánásra, és neki való szolgálatra kötelez. Nem kényszerből, nem muszájból, nem mint egy katona engedelmeskedik a parancsnokának, hanem mint egy szerető gyermek a szerető édesapjának. Kicsit más a katonai engedelmesség és a szülő-gyermeki viszony. A jó szülő-gyermeki viszony. És itt térnék rá a ma este olvasott igénkre. Azt olvastuk, hogy boldogok az irgalmasok, illetve a boldogmondás, amelyet olvastunk, helyesbítsek, mert a Sámuel második könyvét is olvastuk természetesen. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Na, a királytól megtapasztalt irgalom ad erőt nekünk arra, hogy mással is irgalmasok legyünk. Ha a király irgalmát nem tapasztaltuk meg, vagy nem emlékezünk rá, akkor kibújik belőlünk az emberi igazságérzet, és amikor valaki vétkezik ellenünk, rosszat tesz, vagy éppenséggel kiszolgáltatott helyzetben van, akkor lehet, hogy felülkerekedik az, hogy na most visszaadom, amit tettél, most odaütök. Most nem leszek veled irgalmas, mert te is emlékszel, hogy mit tettél velem. Ez az emberi igazságérzet. Ez az emberi természet, ez a régi természet. A királyi természet, a király fiához méltó természet pedig az, hogy megtehetném, hogy visszaüssek. Megtehetném, hogy visszaadjam, amit kaptam tőled, de irgalmas leszek veled, mert velem is irgalmas volt az Isten. Az irgalomhoz lelki erő kell. A bosszúhoz, a kicsinyes bosszúhoz nem kell erő. Ahhoz csak az emberi természetünk kiélése kell. Az irgalomhoz, a kegyelemhez, ahhoz Isten ereje kell. Hogy még a gondolatomban sem mondjam azt, hogy na, most irgalmas leszek veled, de majd Isten megfizet neked. Dávid nem minden esetben volt ilyen irgalmas. Nem sokkal később olvassuk azt, hogy Sémei, amikor Dávid menekül Absalom elől, akkor Sémei szidalmazza a királyt, majd amikor Absalom meghal, és Dávid visszatér az uralkodásába, Sémei is jön, és siet bocsánatot kérni a királytól. És a király azt mondja neki, hogy ne félj, nem bántalak, nem halsz meg, de a fiának, Salamonnak meghagyja, hogy vigyázz rá, hogy nehogy nyugodt életet élve haljon meg. És Salamon meghagyja Sémeinek, hogy Itt lehetsz Jeruzsálemben, de kényszerlakhelyre üzlek. Jeruzsálemből ki nem mehetsz. Amelyik napon átmentél a Kidron patakán, azaz kimentél Jeruzsálem határán, azon napon meg kell halnod. Működik is a kémszolgálat, és tudja Salamon azt, hogy Sémei két szolgája elszökött, és Sémei átkelt a Kidron patakán, kiment Jeruzsálemből, hivatja és meg is öleti. Ebben az esetben az irgalom nem olyan volt, és nem volt irgalom. Ebben az esetben egy késleltetett bosszúról beszélünk. Egy késleltetett megfizetésről beszélünk. Feltételes, mondjam azt, hogy megbocsátásról Isten nem így tesz. Isten mikor megbocsát, akkor úgy tesz, mint ahogy Dávid tett Méfibósettel. Megbocsátok teljesen. Elengedek teljesen. Nem dörgölöm orrod alá, nem emlegetem föl. És ezt várja tőlünk is. Ez az erő, a Krisztustól kapott erő ad erőt az irgalomra. Jól bánni, nem fizetni vissza azoknak, akik bántottak engem, segíteni a bajba jutotton, aki nem tudja ezt visszafizetni, aki teljesen rászorult, és elmondani az evangéliumot azoknak is, akik talán bántottak engem. Ez a Krisztus jelleme. És ilyen szempontból Krisztusnak az előképe Dávid nem csak ősatja, hanem előképe is. Testvéreim, erre nem vagyunk képesek magunktól, de Isten által az ő kegyelméből képesek lehetünk. És mi nem az irgalmat kell kierőltessük magunkból, hanem Krisztus kell éljen bennünk, és a Krisztus csomagban benne van az irgalom is, mert ő maga az irgalom. Imádkozzunk azért, és hadd formálódjon a jellemünk az ő dicsőségére. És ha volna valaki közöttünk, aki még nem tapasztalta meg Isten irgalmát, ne késlekedjen. A vámszedőnek egyetlen imájába került, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. És irgalmat nyert, megigazulva ment alá. Ha pedig talán úgy vagyunk itt, hogy nem ütöttünk vissza, de a szívünk mélyén ott vannak a sérelmek, amelyet kaptunk, és nem tudunk megbocsájtani, gyűjtögetjük a köveket, mint az a bácsi, akihez a lelkipásztor elment, és azt mutatta neki, hogy testvér, itt van egy láda, és ebben vannak a kövek. Minden egyes alkalommal, amikor valaki megbántott, egy követ tettem oda, na itt vannak a kövek, ekkor ez bántott meg, ekkor az bántott meg, amakkor az bántott meg. Azt mondja neki a lelkipásztor, testvér, most ezeket a köveket dobjuk el, engedjünk el, bocsássunk meg, mert Krisztus is megbocsátott, mert Isten is megbocsátott nekünk Krisztusban, akkor leszünk igazán szabadok. Kívánom azt, hogy ez formálja az volt mindannyiunk életében. Amen. Drága Urunk, hálásak vagyunk azért neked, hogy megszólíthatunk téged Jézus Krisztus vére érdemében. Köszönöm, hogy lelkemnek is tisztulást adott a Jézus vére. Köszönöm, Uram, hogy megtapasztalhattam azt, nem csak, hogy rámutatsz bűneimre és összetöröd önigazságomat, hanem, hogy felöltöztetsz a te igazságodba, irgalmat adsz, fiaddá teszel. És köszönöm, hogy sokan megtapasztalhattuk ezt még ma este. Uram, kérlek, formáljad jellemünket, hogy egyre jobban hasonlítsunk rád. És imádkozok azért, hogy áld meg azokat, akik még nem tapasztalták meg irgalmadat. Hogy kiáltsanak hozzád. És jellemünk, életünk, vele való közösségünk által megmutathasd irgalmadat minél többeknek. Hogy az utolsó naphoz is bizalmunk legyen lelked által. Így tesszük kezedbe életünket, így tesszük kezedbe az előttünk álló hetet. Kérlek, te adj erőt annak harcaihoz, és köszönjük azt, hogy bízhatunk benned. Amen.